Augusztustól megszűnik az élelmiszerár stop. Ezt jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergelyt hallják.
Az árstoppok hatékony eszközt jelentettek az infláció elleni küzdelemben. A jelenlegi előrejelzések szerint, és ez nem csupán a kormány előrejelzését jelenti, hanem a jegybank, sőt gazdasági szakértők előrejelzését is, augusztusban jelentős csökkenés következik be az inflációban. Augusztusra 15% körüli inflációt várunk, és az a csökkenés üteme, tehát a felgyorsuló üteme a csökkenésnek folytatódni fog szeptemberben, ősszel is egészen decemberig bezárólag, úgyhogy reálisnak látjuk azt, amit korábban ígértünk, hogy az inflációt le tudjuk törni, és egy számjegyű infláció lesz az év végére, sőt a mostani előrejelzések szerint ez akár már december előtt is lehetséges. Éppen ezért változtatunk itt is a szabályokon, új eszközöket vezetünk be, ilyen az az online árfigyelő rendszer, amelyet már korábban itt ismertettünk, ilyen a kötelező akciózás, és ilyen az, hogy augusztus 1-től a szép kártya hideg élelemre is fordítható, illetve a munkáltató további 200 000 forint támogatást adhat a szép kártya eddigi értékhatára fölött. Éppen ezért az élelmiszerár stoppot most már csak egy hónappal, 2023. augusztus 1-ig hosszabbítjuk meg, augusztus 1-ével megszűnik, ugyanakkor két fontos lépést is teszünk, a kötelező akciózás jelenleg előírt 10%-os mértékét megemeljük 15%-ra, ennek következtében a kötelező akciózási, tehát heti időszakot megelőző 30 napban a bolt által alkalmazott legalacsonyabb bruttó árnál legalább 15%-kal kedvező áron kell adni az üzleteknek az akciós termékeket. Másik fontos új szabály, hogy a kötelező akciózást kiterjesztjük azokra a termékcsoportokra is, amelyek eddig az élelmiszerárstopp hatája alá estek. Itt viszont nyilván nem lehet a legalacsonyabb bruttó árat figyelembe venni, hiszen az maga az élelmiszerárstoppos ár volt, hanem itt a bruttó beszerzési árból fogunk kiindulni, beszállítói árból, hogy egész pontos legyek, és ezt kell 15%-kal csökkenteni. Tehát ez azt jelenti, hogy miközben az akciós termékeknél jelentősebb árcsökkenésre lehet számítani, miközben az infláció is csökken, addig az árstoppból, az árstopp megszűnését követően is ezeknél a termékeknél lesz egy fék, ami az áremelkedésnek gát ad szab.
A babaváró hitelt és a csokkot is módosította a kormány, előbbi maximális összege 10-ről 11 millióra emelkedik, utóbbi pedig egyelőre megszűnik az 5000 fő feletti településeken. Áprilisban is folytatódott a keresetek emelkedése, de a magas infláció miatt a reálkeresetek olyan mértékben csökkentek, amire legutóbb a 2008-2009-es pénzügyi világválság idején volt példa, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Elsőként a keresetekről, majd az élelmiszerárstopp eltörlésének hatásairól is kérdeztem Hornyák Józsefet.
Áprilisban 568 ezer forint volt a bruttó átlagkereset Magyarországon, a nettó pedig 392 ezer forinton alakult. Ez több mint 15%-os emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. De az átlag ember alapvetően nem az átlagbért keresi, hanem sokkal inkább a mediánbért. A mediánbérnél a dolgozók fele kevesebbet, a másik fele pedig többet kap. Tehát áprilisban a bruttó medián kereset az 443 ezer forint volt, ez több mint 16%-os emelkedést jelent. A nettó pedig 307 ezer forinton alakult, tehát alapvetően ez az, amit az emberek is közelinek éreznek a pénztárcájukhoz, hogy sokkal közelebbinek, mint az átlagbért. Alapvetően azonban senki sem lehet boldog, hiszen az infláció sokkal magasabb volt, mint amennyivel nőttek a keresetek.
A reál keresetek hogyan alakultak?
Jelentős mértékű visszaesést látunk a reálbérekben. Csaknem 7%-os volt országos szinten a csökkenésnek a mértéke. Ilyen jelentős visszaesést utoljára a 2008-2009-es világgazdasági válság időszakában lehetett látni. Az adatok nem meglepőek abból a szempontból sem, hogy az élelmiszerforgalom is nagyon jelentős mértékű csökkenést mutat, több mint 10%-kal estek vissza a vásárlások, tehát alapvetően elmondhatjuk, hogy a háztartások széles köre, szinten mindenki spórolásra kényszerül és kevesebbet tud vásárolni, hiszen a keresetének a reál értéke is visszaesik. eltérő mértékű csökkenést látunk a versenyszférában és a közszférában egyébként. A magánszektorban hát mindössze csak 6%-os volt a visszaesésnek a mértéke, a költségvetési szférában 8,5%-os volt a csökkenés. Hát elmondhatjuk, hogy a költségvetésben sokkal kevesebb forrástér volt a béreknek az emelkedésére, ugyanakkor a vállalati szektor igyekszik valamelyest nagyobb béremeléseket adni, ami azért a munkaerőhiány közepette logikus lépés, még abban a tekintetben is, hogy a gazdaság visszaesést mutat, azonban igyekeznek a vállalatok megtartani a dolgozókat.
Mikor térhet vissza a reálkeresetek szintje a pozitív tartományba?
A következő hónapokban még visszaesést láthatunk majd a reálbérekben, hiszen az infláció az nagyobb mértékű lesz, mint a béremelkedés. Alapvetően a nyár végére lehet arra számítani, hogy a béremelkedés és az infláció összeér, nagyjából 15-16% környékén. Az év vége felé már 10% közelébe mérséklődhet az áremelkedésnek az üteme, tehát az évnek az utolsó hónapjai már valószínűleg azzal telnek, hogy a reálbérek újra pozitív tartományba fordulnak.
Nem írhatja-e ezt némiképpen felül, vagy nem módosíthatja ezt némiképpen az a kormányzati döntés, amely értelmében augusztus 1-től megszűnnek az élelmiszerárstoppok? Ugye elemzők, közgazdászok azt mondták, hogy ennek van infláció növelő hatása.
Az élelmiszer árstopp megszüntetésében valószínű lenne egy infláció emelő hatás, illetve majd idővel lesz is. Azonban egyelőre a szabály az még igencsak korlátozott, hiszen a boltok nem emelhetik vissza a piaci árra az árstoppos termékeknek az árát, hanem a kötelező akciók hatája alá kell ezeket a termékeket majd helyezni, és a beszerzési ár függvényében alakíthatják ki a termékeknek az árát. Tehát ebben a tekintetben egy kismértékű emelkedés, vagy hát egy emelkedés valószínűleg benne lesz a pakliban az árstopos termékek esetében is, de ez még nem a piaci árat fogja jelenteni, tehát inflációs szempontból ez egy csekélyebb hatás lesz. Jól lehet azok a termékek, amiknek megszokhattuk a stabil árát az elmúlt több mint egy évben, azoknál a termékeknél látható lesz némiképpű emelkedés. Összességében ez egyelőre egy kismértékű hatás lesz. A nagy kérdés az, hogy mikor térhetnek vissza ezek a termékek majd a piaci árra. Erről azonban még nincs információ, tehát a kormánynak majd el kell döntenie, amikor már az infláció közelíthet egy szelidebb tartományba, hát mindenképpen a 20% alá kell, hogy kerüljön, de én azt gondolom, hogy talán az sem kizárt, hogy egészen a 10% körüli mértéket megvárja a kabinet azzal, hogy feloldjon mindenfajta korlátozást.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Csak 2025-re térhet vissza Magyarországon az infláció a jegybanki célsávba. A 2024-es inflációs pálya a költségvetés tervezetében szereplő adóemelések miatt tolódhat feljebb, mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a monetáris tanács júniusi kamat döntő ülése után. A testület a májusi üléshez hasonlóan ismét 100 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot. A monetáris politika egyik fő üzenete, hogy továbbra sincs semmilyen alapkamatot érintő döntés az asztalon, fogalmazott a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, aki azt is hangsúlyozta, hogy a kockázati környezet lehetővé teszi azt, hogy a jegybank folytassa a kamatkörnyezet normalizációját.
Ennek megfelelően a monetáris tanács az alapkamat 13%-os szinten való tartása mellett döntött. Monetáris tanács megítélése szerint az alapkamat jelenlegi szintje megfelelő a fundamentális inflációs kockázatok kezelésére.
Virág Barnabás azt mondta, az MNB úgy látja, gyorsul a dezinfláció és egyre szélesebb körben érezhető. Májusban már a fogyasztói kosár 40%-ában árcsökkenés volt. Az inflációs pálya azonban idén a költségvetés tervezetében szereplő adóemelések miatt feljebb tolódhat, emelte ki.
Az éves árindexekre adott prognózisaink változtak, tehát az idei évre adott prognózis sáv szélessége szűkült, tehát a korábbi 15-19,5% helyett az idénre várható átlagos infláció 16,5 kötője 18,5%. A jövő évi infláció körülbelül 0,5 ponttal mozdult el, emögött döntően adóintézkedési lépések állnak az új költségvetés ismeretében, és a jegybanki célsávot pedig úgy látjuk, hogy 2025 első felében leszünk képesek ismételten elérni.
Virág Barnabás elmondta, az infláció jelentős csökkenésével megindulhat a hazai gazdaság növekedése, miközben folytatódott a külső egyensúlyi pozícióink javulása, és az állampapírpiaci felárink is csökkentek.
Összességében azt gondoljuk, hasonlóan a márciusi prognózisunkhoz, hogy az idei évi gazdasági növekedés az 0,5%-os tartományban maradhat, tehát továbbra is azt gondoljuk, hogy az év egészét sikerül egy pozitív növekedési tartományban zárni, amit a jövő évben majd egy 3,5% fölötti gazdasági növekedés követhet.
Virág Barnabás kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy az alapkamat és az irányadó kamat szintje szeptemberben érhet össze. Ez egy reális értékelés, fogalmazott a jegybank alelnöke. Elindultak a dezinflációs folyamatok globálisan és Magyarországon is. Itthon évvégére 10% alá kerülhet a fogyasztói árindex. Áprilisban itthon megindult az élelmiszerárak csökkenése is. Hangzott el a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb inflációs jelentésének bemutatásán. A globális inflációs ciklus leszálló ágba került. Több tényező ugyanakkor arra mutat, hogy a dezinflációs pálya elnyújtott lesz, mondta az inflációs jelentés bemutatásán a Magyar Nemzeti Bank közgazdaság előrejelzés és elemzés igazgatóság igazgatója. Balatoni András kiemelte, Magyarországon is mérséklődik a fogyasztói árindex.
Tehát összességében elég határozottan tudjuk azt állítani, hogy érdemben 10% alá csökkenhet az infláció az idei év végére, a célkörüli sávot pedig 2025 elején fogjuk elérni.
Az MNB igazgatója azt mondta, a dezinfláció a legfőbb tényező a gazdaság növekedése szempontjából. A jegybank várakozásai szerint idén itthon növekedhet a gazdaság.
Az idejében a gazdasági növekedés az pozitív tartományba fog maradni, még akkor is, hogyha nem lesz nagyon jelentős. Úgy látjuk, hogy 2023-ban 0,5% között lehet a gazdasági növekedés.
Balatoni András elmondta, itthon is globálisan is az inflációs fordulat alapja, az energia és a szállítási költségek mérséklődése. Magyarországon különösen magas volt az élelmiszerárak emelkedése, de már ezen a területen is megtörtént a fordulat.
Mind a KSH, mint pedig a mi saját online élelmiszer árfelírásunk, az azt mutatja, hogy az élelmiszerárak a negyedik hótól kezdve folyamatosan csökkennek Magyarországon.
A piaci szolgáltatások esetében azonban még továbbra is emelkednek az árak.
Van két ágazat, ami nagyon jelentősen hozzájárult az idei évi jelentős áremelkedéshez, ez pedig a telekommunikáció és a banki szolgáltatások. Ugye ez a két ágazat ráadásul az előző évi inflációra hivatkozva emelte a fogyasztói árait. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy például ennek a két ágazatnak a költségszintje az mennyire kapcsolódik mondjuk egy élelmiszerinflációhoz, tehát úgy gondoljuk, hogy további vizsgálatokra lesz szükségünk, hogy ennek a jogosságát ezt felmérjük, illetve előre tekintve nagyon figyeljük ennek ezeknek az ágazatoknak az átárazását.
A jegybanki prognózis főbb elemeit már kedden ismertette az MNB. A 2023-as inflációs előrejelzés középértékét 0,25%-ponttal megemelték 17,5%-ra, a jövő évit pedig 0,5%-ponttal 4,5%-ra emelték. Az idei 0,5%-os GDP várakozás mellett jövőre 3,5-4,5%-os növekedéssel számol Magyarországon az MNB. Ugyanazok a fontos szempontok jellemzik ma a tőzsdét, mint amikor a 90-es években újra életre keltették a BÉT-et. Ezek a bizalom és az üzleti folyamatok átláthatóvá tétele, mondta a pénzügyminiszter a budapesti értéktőzsde 33. születésnapja és a BÉT részvényeinek tőzsdei bevezetése alkalmából tartott rendezvényen. Varga Mihály úgy fogalmazott, nem hallgathatunk a szirénhangokra, le kell törni az inflációt. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, az elmúlt három év megedzett nehezítette a magyar gazdaságot, de az elért eredményeket sikerült megvédeni. Az infláció azonban fékezi a gazdasági növekedést, ezért is az egyik legfontosabb cél az, hogy a lehető legkisebb szintre szorítsák a pénzromlást. A pénzügyminiszter a rendezvényen a 2024-es költségvetés főbb célszámairól is beszélt. Az M1 felvételét hallják.
A következő évi költségvetés egy alacsonyabb inflációra tervez. Reményeink szerint ez éves átlagban jövőre már 6% lehet. A gazdaság növekedése az idei év után újra visszáll arra a tartományra, ami korábban jellemezte a magyar gazdaságot. Úgy számolunk, hogy 4% körül lehet ez a növekedés. Az államháztartási hiányt és az államadósság mértékét pedig radikálisan csökkenteni fogjuk.
A pénzügyminiszter kiemelte, a költségvetés célja a stabilitás és a kiszámíthatóság. Hangsúlyozta az állampapírok előnye, hogy az 1000 éves magyar állam garantálja azokat, ez a befektetés pedig a gazdaság fundamentumait teszi szilárdabbá. A tárca vezető emellett arra biztatta a befektetőket, hogy megtakarításaik egy részét a tőzsdén helyezzék el, mert így részesülhetnek az ott jegyzett vállalatok sikeréből. A rendezvényen Matolcsi György jegybankelnök azt hangsúlyozta, hogy a tőzsde képes segíteni az ország és a régió felzárkózását, és motorja lehet a magyar fenntartható gazdaságnak. Az MNB elnöke azt mondta, a nagy magyar bajnok cégek mellett szükség van egy dinamikus középvállalati körre is, a BÉT pedig nagyban segíthet az új bajnokok megteremtésében. 10 éve alapította meg az OTP csoport első fintech cégét digitális fizetési alkalmazások fejlesztésére. Az OTP mobil 3 újítást is piacra dobott ez alatt az egy évtized alatt, azzal a kiemelt célon, hogy hatékony, egyszerű és ügyfélközpontú fejlesztéseket biztosítson, mondta az Inforádiónak az OTP bank vezérigazgató helyettese. Csányi Pétert kérdeztem.
Valóban 10 éves a mobil, és ez egy nagyon fontos mérföldkő számunkra, hiszen az OTP bank egy saját startupja lett most 10 éves, mondhatni felnőtt korú. A 3 alkalmazás az a Simple alkalmazás, ami az első volt, amit 2014-ben indítottunk el. Ez a parkolás, az autópályamatrica vásárlás és mobilfizetési ügyféligényeket szolgálja ki. A második a Simple Pay alkalmazás, rendszer, ami a kereskedőknek nyújt egy online fizetési platformot, és a harmadik, a legújabb szolgáltatásunk, a Simple Business alkalmazás, ami hát főleg a mikro és KKV ügyfeleink számára nyújt hatékony mobil, fizikai mobilfizetési megoldást. Nagyon büszkék vagyunk a vállalatra, hiszen az OTP bank folyamatosan innováció élvonalába kíván maradni, és az ügyfeleinknek a legkényelmesebb alkalmazásokat szeretnénk nyújtani, tehát a célunk az továbbra is az, hogy a OTP mobil keretein belül is, de egyébként az általános banki szolgáltatásainkat is minél hatékonyabban, minél gyorsabban tudjuk fejleszteni.
Az elmúlt években milyen mértékben nőtt meg a digitálisan aktív ügyfelek száma? Ugye nagyon nagy változást hozott a COVID-2020, ez kényszerítő tényező is volt, és azok is digitálisan aktívvá váltak, akik korábban egyáltalán nem használtak ilyen megoldásokat.
Igen, valóban azt látjuk, hogy a pandémiás helyzet az globálisan egy jelentős gyorsító hatást gyakorolt a digitalizációra, és egyébként azt látjuk, hogy a pandémia lecsengése után sem tört meg ez az ütem. A saját ügyfeleinken azt látjuk, hogy a teljesen megújított internet és mobilbanki platformunkat már több mint 2 millió ügyfelünk használja, és gyakorlatilag a mobilbankunkat 1,7 millió ügyfél, hát most már az elsődleges digitális csatornává vált, tehát jelentősen nőtt az online aktivitás. Ugyanez látható egyébként az OTP mobil alkalmazásaiban is, ami egyébként az alapítása óta 2-számjegyű növekedést tudott elérni 100%-os arányba minden évben, és most már több mint 2,5 millió felhasználója van, és amire kimondottan büszkék vagyunk, hogy naponta közel 1 millióan használják a Simple megoldásokat.
Csányi Pétert, az OTP bank vezérigazgató helyettesét hallották. A magyar termékek piacra jutását segíti az a program, amelynek részeként úgynevezett Hungarikul márkajegyet nyerhetnek el a legkiválóbb termékek. A részletekről Tollas Attilát, a Spár Magyarország regionális beszerzési csoportvezetőjét kérdeztem.
2009-ben indítottunk egy termékversenyt, egy pályázatot, ami azóta most már a negyedik év folyamát éli. Nem olyan régen zárult, és kerültek be a polcainkra ezek a termékek. Ez azt jelenti, hogy amikor megnyitjuk ezt a pályázatot, akkor Magyarországon gyártott, magyar cégek által gyártott hazai olyan termékeket keresünk, amit még nincsenek nagy üzletláncoknak a polcain, azaz olyan termékeket, akik még pont a piacukat keresik, de mondjuk keresettek lehetnének, innovatívak valamilyen mértékben, vagy valamilyen módon. Tehát olyan termékeket, amiket várhatóan a élelmiszerkiskereskedelemben keresni fognak a fogyasztók.
Eddig hány termék kapta meg ezt a Hungarikul márkajegyet, hiszen ez egy kis matrica, ami rajta van ezeken a termékeken?
Igen, minden évben azt mondjuk, hogy lehetőség szerint 10 olyan pályázót választunk ki, akik beadták a pályázatukat, minden rendben volt, velük átmentek az előszűrésen, a zsűri kiválasztotta a termékeket, és utána egy piacképességi vizsgálaton átestek, és megkezdődtek velük a tárgyalások, és tulajdonképpen elnyerték azt a címet, hogy ők a Hungarikul termékversenynek a győztesei. Ez minden évben más volt eddig, ebben az évben közel 300 pályázat, majdnem 200 cégtől érkezett, és 9 céget választottunk ki, illetve a zsűri 9 céget választott ki, akik idén elnyerték ezt a díjat, és tulajdonképpen 32 darab olyan cikkelemről van szó, ami megtalálható jelen pillanatban az Interspároknak a polcain, és nem olyan sokára további 106 kiemelt üzletünknek a polcain, illetve egy külön diszpléjen.
Ki tud emelni párat ezen termékek közül, és miért lehetnek ezek a termékek különlegesek? Tehát megpróbálnak olyan piacirésre betörni, amelyben eddig jellemzően csak külföldön gyártott termékek voltak? Ugye szögezzük le, itt azért alapvetően ugye élelmiszerekről, italokról van szó.
Főként élelmiszerek és italok, ez egy egyéves program, vagy egy közel egyéves program, amiben felkészítjük a pályázókat arra, hogy hogyan lehet jól együttműködni, vagy jól beszállítani egy multinacionális vállalathoz, de ezen túl nagyon sok egyéb tudást adunk, amire egy külön akadémiát hoztunk létre, ez a Spár Beszállítói Akadémia, és nem csak arra készítjük fel őket, hogy hogyan történjen maga a beszállítás, hanem ezen túl számos olyan ismeretet adunk, ami hát akár az ő túlélésüket segíti ebben a mostani turbulens környezetben is.
Tud mondani pár példát is, egy-két terméket?
2 évvel ezelőtt nyert például a Spice Spritz, ez egy nagyon érdekes, ez egy teljesen egyszerű termék, amit ugye otthon is rendszeresen fogyasztunk, szódavíz és szörp, illetve hát egy olyan cég, aki szörpeket állít elő, nagyon magas minőségben, és egyszerűen szódával felhúzta, és egy teljesen egyszerű üdítőital készült belőle, bár az íz világa az valami fantasztikus, tehát az, ami elképesztő, abszolút idézi az otthoni nagymamáink szörpjeit, és tavaly évben mondhatnánk, hogy egy konkurencia került mellé, ugyanúgy megnyerte a Simon Gyümölcs a termékversenyt, csak ők szintiszta gyümölcslevet húznak fel szódával, illetve hát lesz belőle egy szénsavas üdítőital, nagyon-nagyon alacsony kalóriatartalommal, ez egy, akár azt mondhatnánk, hogy konkurenciája a termékek egymásnak, de mégsem, mert az egyik egy szörpalapú, a másik pedig egy gyümölcs lé alapú ital, és hát itt a fogyasztók fogják eldönteni, hogy akkor melyik az ő számukra a vonzóbb, és mind a két termék nagyon sikeresen helytáll a polcainkon.
Tollas Attilát, a Spár Magyarország regionális beszerzési csoportvezetőjét hallották.